Pro Urbe kitüntető címben részesült Grubert Roland. A hagyományokhoz híven május 11-én Miskolc város napján ünnepi közgyűlést tartottak a Miskolci Nemzeti Színházban, ahol Miskolc megyei jogú város önkormányzata kitüntető címeket és díjakat adományozott a város kiválóságainak. Grubert Roland 15 éve vezeti a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei szervezetét. Emberi tartása, elhivatottsága, szakmai munkája és személyes példamutatása maradandó értéket teremt Miskolcon. Tevékenysége nem csak azonnali segítséget nyújt, hanem hosszú távú fenntartható változásokat indít el a közösségek életében. Több évtizedes közösségi szolgálata, humanitárius elkötelezettsége és Miskolcért végzett kiemelkedő munkája méltóvá teszi őt a Miskolc Pro Urbe díjra. A riporter Sütő Dávid felé.
Gratulálnék a kitüntető díjhoz.
Köszönöm szépen. Elsőként Miskolc város a Pro Urbe kitüntető díjat adományozott nekem, ami rendtentően megtisztelő. Úgyhogy nyilván a díjátadó az már nem volt meglepetés, hiszen előtte ugye vannak ennek jogi folyamatai, amikor tájékoztattak arra, hogy engem erre jelöltek, akkor nyilvánvalóan nagyon meglepődtem. És utána született ez a döntés az önkormányzat, vagy a kuratórium részéről, vagy gondolom az önkormányzat részéről. Úgyhogy nagyon izgultam a díjátadónál, inkább ugye a másik oldalon szoktam más szerepben lenni, de nagyon megható volt, úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek, aki ezt támogatta.
Amikor kimondták a nevét a díjátadón, mi volt az első gondolat, ami megfordult a fejében, hogyan vette át a díjat?
Nem pontosan emlékszem rá, hogy mi történt, ugye nyilván itt még hamarabb érkeztünk a helyszínre, ugye volt egy bizonyos, hát most a dramaturgia ebben a dologban, tehát ott forgott velünk a színpad, azt a színházban, tehát egy nagyon előkészített, nagyon profi szervezésű volt így belülről nézve, aki szereplője voltam ennek, úgyhogy hát én arra emlékszem, nagyon sokáig tapsoltak, úgyhogy ott izgultam, hogy ennek hogy lesz vége, de mindenféleképpen nagyon megható volt, tehát itt készül egy kisfilm ilyenkor, már korábban, ugye ezt leforgatták korábban, én nem láttam a kisfilmet, csak hát ugye nyilván szereplője voltam, de maga azt az egy percet, vagy fél perc, nem tudom mennyi ideig tart, azt előzőleg nem láttam, a színpadról mi ezt nem is láttuk igazándiból, úgyhogy ezt utána néztem meg, de nagyon megható pillanat volt, úgyhogy mondom még egyszer nagyon szépen köszönöm, biztos egy meghatározó élmény eddig életemben.
A tevékenységeinek a központjába mi áll, miért is végzi ezeket a feladatokat?
Ugye a Vöröskeresztnél nálunk ugye minden feladatnak a mozgatórugója, vagy minden feladatnak a célja, most az, nyilván nem mindegy, hogy jutunk el odáig, de a legvége az mindenféleképpen valamilyen olyan pozitív segítség nyújt, társ, ami nagyon sokféle lehet, tehát most ez lehet, hogy ez véradásszervezés, lehet, hogy ez valamilyen szociális segítségnyújtás, lehet, hogy valamilyen intézményesített feladat, vagy lehet, hogy a vége majd valamilyen foglalkoztatási segítség lesz valamilyen rászoruló csoportnak, de mindenféleképpen a segítségnyújtás áll a középpontban, és hát minden olyan utat, minden olyan lehetőséget azt próbálunk kihasználni, aminek a végén egy bizonyos rászoruló csoportnak, mert nyilvánvalóan nem egy személynek, hanem egy bizonyos csoportnak, aki most megváltoztatunk a képesség, vagy hajlék, talán, vagy nem tudom, rászoruló, vagy akinek vér kell, vagy vérkészítmény kell. Ahhoz próbálunk eljutni különböző programokkal, projektekkel és a napi tevékenységünkkel. Úgyhogy a mindennapi munkát az ez motiválja, és e köré szerveződik. Hát gyakorlatilag én egy olyat sem tudok mondani, ami öncélú lett volna, tehát minden olyan valami, ami lehet, hogy majd csak lépcsők után jutunk el odáig, de akár egy építkezés, egy szociális lakástól kezdve, tehát bármi, a legvégén az valamilyen olyan konkrét segítséget fog valakinek adni, ami nyilván akkor majd egy jó érzés lesz, hát addig sok nehézségen kell átmenni, meg sokat kell szervezni, vagy lobbizni, vagy együttműködni és dolgozni, de a legvége, tehát a motivációja az, hogy a valamilyen segítséget nyújtson valakinek az a tevékenységünk.
Felidézve egy kicsit a múltat, hogyan kezdődött a Vöröskeresztes élete? Már jól tudom, a diák években bekapcsolódott a Vöröskereszt életébe.
Igen, a Diósgyőri gimnáziumban végeztem, amikor kezdtem, akkor még Kilián gimnázium volt, és ott a Vöröskeresztes tanárelnök akkor is elég erős jelenléte volt az iskolákban a Vöröskeresztnek, tehát sokféle Vöröskeresztes programok valósultak még iskolákban, csecsemőgondozás, elsősegélynyújtás, különböző közösségi programok, és én itt az ottani Vöröskeresztes tanárelnök hívására, vagy hívására. Lettem egyen első segélynyújtó csapat tagja, indultunk elsőnyújtó versenyen, és ott voltak ilyen szakkori foglalkozások, meg kell tanulni, hogy hogy kell első segélyt nyújtani. Indultunk versenyen, és akkor utána én a Vöröskeresztnél ragadtam. Hát nyilván ott is volt egy olyan ifjúsági közösség, akik ezeket a programokat szervezték, vagy részt vettek benne, és akkor ott egy olyan közösség alakult ki, ahol jó volt ott lenni. És ugye nyilván ez olyan, mint a mozdony füstje, ugye, hogyha az embert megcsapja, akkor nyilván ott marad, és én ott is maradtam, aztán sokféle ifjúsági programot szerveztünk, tehát ilyen versenyeket, különböző egészségnevelési előadásokat, programokat, és hát önkénteskedtünk, tehát a Vöröskereszt programjaiban segítkeztünk, úgyhogy ez volt a kezdet, és utána a család, az én amikor leérettségiztem, akkor családostunk, mi Budapestre költöztünk, ugye akkor olyan, nem tudom, a személy édesapám ott kapott olyan munkát, ami jobb volt, mint itt, és pont egy ilyen váltás volt, mert a testvérem azt hiszem, hogy a 8 évfolyamos gimnáziumba járt, és a 8. évfolyam után tartott ő, én pedig leérettségiztem, és akkor ő tudott menni ott egy másik gimnáziumba, én pedig főiskolára Budapestre, és utána a Vöröskeresztnél maradtam, ott is kezdtem dolgozni a Vöröskereszt központjában, ott ifjúsági programokkal, ifjúsági programok szervezésével foglalkoztam, később pedig katasztrófa készenlét, vagy katasztrófavédelmi feladataim is voltak, ami azt jelentette, hogy nyilván a hazai katasztrófákban a Vöröskereszt programjainak a szervezése, illetve az a nemzetközi segélyezés, amit lábon vittünk, tehát nem azok, amik mondjuk, nem tudom, Indonéziában voltak, ugye a cunami után a Vöröskereszt ott is építkezett egyéb dolgokat, sok dolgot csinált, hanem amit szárazföldön és lábon el tudtunk vinni, tehát mondjuk Albániától Romániáig, ugye ott is voltak nagy árvizek, és Ukrajnáig, mert akkor is meg Kárpátaljára is szállítottunk segélyszállítmányokat, úgyhogy ez is egy nagyon érdekes dolog volt, mert az volt, tehát én akkor fiatalon, nem tudom, 20-22 évesen, akkor ez egy nagyon, most is szeretem amúgy, mert egy kicsit ambivalens, de attól főleg nyilván egy izgalmas feladat, és ezzel foglalkoztam elég sokáig, aztán szerveztük a Balatoni elsősegélynyújtó szolgálatot, ezek ma is megvannak ezek a projektek, hogy önkéntesek balatoni strandokon, hogy elsősegélynyújtó ügyeletet adnak, vízimentőszolgálat a Velencei tavon, az országos központból, úgyhogy nagyon sokféle dolog volt, aztán jött a 2010-es árvíz, ugye szokták mondani, hogy a Dunai árvíz mindig évszázad árvíze van, hát a Borsodbak az évezred árvíze volt 2010-ben, azért azt gondolom, hogy ezzel hiszem, hogy bárki vitatkozik, aki azt átélte. Tehát az árvíz már levonult, de én akkor jöttem ide visszadolgozni Miskolcra már Vöröskereszthez, és akkor, hát mi még egy évvel azután is az árvízi elszámolást készítettük itt Miskolcon, ugyan mértékű volt a segélyezési akció, és utána nyugdíjba ment az igazgató, aki itt dolgozott, és én megpályáztam ezt az állást, és valamilyen véletlen folytán én ezt el tudtam akkor nyerni, nyilván. És azóta pedig, hogy számos dolog történt itt a Vöröskeresztnél, nyilván az alaptevékenységeinket megtartva, de hát úgy bővítve a tevékenységi körünket, hogy azért új szakmák is megjelentek, a bölcsődeellátást, a társadalmi vállalkozások, a foglalkoztatási programok. Úgyhogy ezek történnek most, és utána csatlakozott Nógrád Heves vármegye is, hogy könnyebb legyen, azt hiszem, hogy 7 évvel ezelőtt Nógrád először, aztán Heves is, és ma már inkább azt mondom, hogy a regionális, vagy nincs nálunk régiós szervezet, külön vármegyei szervezetek vannak, de ugye egy közös irányítás alatt, közös munkaszervezés alatt, tehát három jogi személyként, de mégis együttműködve próbáljuk irányítani, és hát minden lehetőséget kihasználni arra, hogy hatékonyan tudjunk segíteni.
Ugye itt a hazai krízis helyzeteknél kiemelte a 2010-es borsodi árvizet, ugye, illetve volt egy 13-as dunai árvíz is, aminél részt vett. Ezt a két árvizet hogyan élte meg?
Ha eltérhetek a kérdést, akkor a legelső akció, amiben részt vettem, az a cunami volt, ami 2004-ben volt. Én akkor ott dolgoztam a Vöröskereszt központjában, és jön, ugye tőlünk egy távol eső, vagy földrajzilag távol eső dolog volt, de nagyon sok ezren meghaltak, ugye, és az híradásban ezt lehetett hallani, és akkor tapasztaltam meg azt, hogy az a fajta, nem tudom, emberi összefogás, nyilván előtte is volt, de én akkor, nem tudom, akkor dolgoztam ott, és ezt akkor tapasztaltam meg, hogy olyan emberi összefogás volt, hogy hihetetlen volt. Tehát nehéz volt itthon is lekezelni a pénzgyűjtő programokat, hogy rengeteg, és akkor ezek után, hogy ott a Vöröskereszt épített, azt hiszem, kórházat, iskolát, bandalcsekben, vagy nem tudom, hogy, vagy most nem tudom, hogy hol, mert én abban nem vettem részt, de hogy nagyon sok, tehát óriási volt az összefogás, és nyilván nem csak a Vöröskereszt gyűjtött, hanem mindenki más is. És utána már személyesen így van, valóban ezek voltak azok a meghatározók, meghatározó élmények, ami nagyon nagy munkával, nagyon nagy szervező munkával, nagyon nagy koordinációval kellett végezni, mert az egy óriási felelősség, amikor valakire adományokat bíznak, most tehát pénzt, vagy pénzbeni, vagy tárgyi adományokat, és hát ugye a mértékű katasztrófában, mint ami volt 2010-ben, ugye itt Borsodban ezt jól átéltük, hogy itt nagyon nagy volt, de amúgy egyébként 13 megyében volt a Vöröskeresztnek segélyművelete, mert majdnem mindenkit érintett egy picit, ugye majdnem minden folyó árat. Itt Borsodban volt nyilván, meg Szabolcsban a legnagyobb, de és óriási forrásokkal tudott a Vöröskereszt akkor rendelkezni, tehát azt hiszem több mint 1 milliárd forintos volt csak a borsodi, és ez volt 2010-ben, tehát 15 évvel ezelőtt 1 milliárd forint. Ugye ott nagyon sok házat újítottunk, vásároltunk, nekünk az volt a stratégiánk, hogy építő anyagot biztosítottunk, tehát, és utána majd háztartási eszközöket, tehát téglától festéken át, tehát hogy mindenki saját magának, aki tudja, az csinálja meg, és aki nem tudta, mint nyilván olyan is volt, vagy akinek nem fizetett a biztosító, vagy nem kapott állami kártérítést, akkor neki pedig mi segítettünk, tehát hogy volt, hogy kivitelezést is finanszíroztunk, de hát ezek nagyon felelős döntések, tehát erre voltak bizottságok, akik ezt eldöntötték, hogy most Felső Zsóca, Fő utca 2, nem tudom, van-e ilyen, vagy ki lakik ott, csak most példaként mondom, tehát hogy ilyen helyekre, és ugye nagyon sok építőanyag, úgyhogy még amikor visszajöttem ide dolgozni 2010-ben, levonult már az árvíz, mert azt hiszem novemberben jöttem, akkor kezdődött a vörösiszap katasztrófa, és mondom, még egy évvel azután mi még mindig az építőanyagokat számoltuk, hogy hány méter szegőléc hova került, és akkor kellett az elszámolásokat csinálni, ami nyilvánvaló, mert ugye nagyon transzparensen és átláthatóan kell ezeket a dolgokat csinálni, csak azért mondom, hogy ilyen sokáig tart egy utómunkálat, mondjuk egy ekkora árvíznél. Ugye a vörösiszappal is volt, abban is voltam, az megfogadtam 2010-ben, hogy a kocsi csomagtartójában mindig lesz egy gumicsizma. Tehát olyan élmény volt, és azt hiszem, pont egy ilyen árvízi bizottsági ülésen ültünk, és szóltak bentről, hogy a 8-as úton folyik valami vörös, valami átfolyik, és akkor mondtuk, hogy hát azt nem tudjuk mi, de hát aztán hamar kiderült, hogy egy igazán komoly a probléma. Úgyhogy megérkeztünk, de volt, aki nem tudott kiszállni a kocsiból, mert ugye, hát mondjuk bokáig érő ilyen vörös iszap volt, de nekünk volt gumicsizma a csomagtartóban, mert mindig volt onnan az árvíztől, és akkor mi ki tudtunk szállni, ott tudtunk segíteni, ott is komoly munkát végeztünk. Én akkor már tudtam, hogy eljövök, nekem ott volt a utánam következő kolléga, meg hát többen is nyilván ott voltunk, de volt olyan kollégám, ugye, aki a kutatásban is részt vett, akik halottat is találtak, ugye ott sajnos volt halálos áldozata is annak a katasztrófának. Emlékszem, hogy utána a Budapesten egyszerűen nem engedték a benzinkutaknál, hogy lemossuk az autókat, mert ugye visszamentünk Budapestre, vörös volt minden, és a harmadik naptól nem engedték a benzinkutak, hogy ott mossuk az autót, mert ilyen ugye piros sár volt, senki nem tudott ugye erről semmit. Úgyhogy vannak ilyen emlékeim is, de így visszagondolva azért nagyon jó, ha egy kicsit mondom, az ambivalens, de örülök, hogy ezekben részt tudtam. Nyilván rettentő nagy tapasztalatot tud adni, hogy hogyan kell mozogni egy-egy kárterületen, mi úgy hívjuk, ilyen időszakban, vagy hogy mire kell figyelni, vagy milyen biztonsági elírásokat kell betartani, vagy meg utána majd a segélyezés az hogyan tud történni. A Vöröskereszt egy viszonylag, hát inkább magunkról azt mondom, nem is az, hogy viszonylag, hanem egy nagyon-nagyon formalizált szervezet, tehát nagyon komoly szabályrendszerünk van az adománygyűjtésre, átadásra. Ugye hát mi is találkoztunk már többször, ami ilyen perse, ilyen bontás, jegyzőkönyv, ilyen átvételi elismerés, tehát hogy ezek nagyon, nagyon erős szabályunk vannak, ami nem mindig kellemes, mert nagy adminisztrációval jár, viszont ugye muszáj a átláthatóságot, a transzparenciát úgy biztosítani, hogy ez tényleg minden a szabályoknak megfelelően járunk el. Nyilván erre a kollégáknak van külön képzés, és van olyan dokumentációs eljárás, amiben ezt komolyan szabályozott, és meg is követeljük éppen azért, mert a Vöröskereszt mint embléma, úgy mint egy védelmi embléma, és ugye a bizalmat nem veszítheti el ez a szervezet, és azt gondolom, hogy a munkatársaim, vagy önkénteseink elsősorban a munkatársaim, és jó magam is minden nap ezen dolgozunk, hogy ez a bizalom megmaradjon, hogy a nemzetközi jogszabályoknak, meg a hazai jogszabályoknak nyilvánvalóan meg tudjunk felelni.
Kitekintve két nemzetközi, de mégis egy helyszínre, eseményre, úgymond, hogy a Vöröskereszt részéről 15-ben, illetve 22-től a kárpátaljai helyzetben, illetve az ukrajnai orosz-ukrán háború kapcsán is voltak segíteni. Milyen munkát kellett ott végezni?
Vöröskereszt ugye elsősorban, tehát a Vöröskereszt történetét nézzük, ugye az egy háborúban létrejött szervezetről van szó. A genfi egyezmények a Vöröskereszthez kapcsolódnak, ami gyakorlatilag ma a világon az egyetlen globális jogszabály, ez a genfi egyezmények, ezt több mint 190 ország fogadta el, ugye ezek a elsősorban a polgári lakosság védelméről szólnak fegyveres helyzetekben. És akkor ebből van négy, és ennek vannak kiegészítő jegyzőkönyvei, ezeket úgy fejlesztették a nemzetközi humanitárius jogot, ahogyan a haditechnika fejlődött. Tehát először a nyilván szárazföldi dolgok voltak, utána hajó, utána tenger alatt járó, repülő, egyebek. És a Vöröskereszt így született, tehát a Vöröskeresztnek, tehát nem arról van szó, hogy a Vöröskereszt előtt nem lett volna segítségnyújtás, hanem a szervezet segítségnyújtás, a szervezet és csak a rászorultság mértékében különbséget tevő segítségnyújtásról van szó. Tehát ugye ezért is van, hogy a fehér alapon nyugvó Vöröskereszt, az ma már viszonylag kevesen használják ezt az emblémát Magyarországon jogtalanul, de ez egy védelmi embléma, amit a Genfi egyezmények biztosítanak minden országban, és nyilván azokban az országokban, ahol valamikor is fegyveres konfliktus volt, például a jugoszláv háborúban, akkor azt mi nem éltük át, vagy átéltük, de tévében néztük, a Ukrajnában itt pedig ugye ezt már ugye test közelből is láttam, ott nyilván ezt jóval komolyabban veszik, mert ennek ott valódi értéke van, hogy ha valaki egy vöröskeresztes mellényben van, azt tudnia kell a harcoló feleknek, hogy ő egy semleges segítő szereplő a harctéren, vagy akárhol. Nyilvánvalóan nem golyóálló mellény, az egyenruha, de minden esetre, aki ugye, és történt is ilyen Ukrajnában többször, amikor a Vöröskeresztnek a konvoját, de még 2000 a Majdan téri fegyveres, ott is azt hiszem nyakon lőttek egy vöröskeresztest, és akkor ebből volt egy nagy nemzetközi hír, mert ugye ez ugye a humanitárius jog ellen elkövetett, tehát egy háborús bűncselekménynek számít. Tehát ezt azért kell komolyan venni. Nálunk az utóbbi években, mondom, egyre kevesebb van ebből, de valahogy az előző rendszerben ugye a Vöröskereszt az egészségügynek lett az emblémája, közben nem az, mint ahogy most egy mentőautón sem látunk már Vöröskeresztet, hanem a mentésnek és az egészségnek más az emblémája. Ez egy védelmi embléma, amelyben első segélynyújtás vagy egészségügyi ellátás is lehet, és egyéb szociális ellátás is lehet, és sok minden más lehet. De ezt nagyon fontos kiemelni, mert ez adja az alapját a vöröskeresztes munkának. És ugye a nemzetközi segítségnyújtás volt a kérdés. A Magyar Vöröskeresztnek azért kapcsolódik ide ugye Borsodhoz vagy Miskolchoz a Ukrajnával kapcsolatos nemzetközi segélyezés, vagy határon átnyúló segélyezés, ez így helyesebb, mert valahogy úgy alakult, nem tudom, a történelem folyamán, hogy a borsodi szervezetnek volt testvérszervezeti kapcsolata a kárpátaiakkal, nem tudom miért alakult így, de így volt. Úgyhogy nyilvánvaló volt, hogy amikor kitört ez a helyzet, akkor ezt mi fogjuk csinálni, mert mi vagyunk kapcsolatban az ottani igazgatóval, addig is havi szinten, hát nyilván februártól, vagy 22. februártól meg napi szinten voltunk kapcsolatban, úgyhogy az lett végül a szervezetemből a belső megállapodás, hogy nyilván van egy határment terület Szabolcs megyében, meg Hajdúbiarban, ugye amikor már Románia keresztül is érkeztek menekültek, nyilván ott az volt az elsődleges, hogy a menekültek érkeztek, ennek ellátása egyebek, hiába jöttek más megyékbe is, mert közben itt mi is szerveztük, Miskolcon is volt nagy menekültszállónk, az lehetne nem reklám azt mondani, hogy a Károly Hotel volt az a helyszín, ahol volt olyan adott pillanat, hogy több százan is éltek, aminek szerveztük az ellátását, most nem akarok csapogni, hogy is az ellátás nem a napi élelmiszerellátás volt a nehéz, mert azt viszonylag könnyen meg lehetett szervezni, hanem az volt a nehézben, hogy nálunk elsősorban ukrán anyanyelvű emberek voltak, akik különböző gyerekek, idősek, asszonyok és különböző betegségekkel érkeztek, és ugye az egészségügyben nem volt, aki értette volna, meg mi se értettük, tehát az első naptól ugye voltak tolmácsok, tehát azt kellett szervezni a gyerekek iskolába járását, óvodába járását, az egészségellátásokat, sokan itt szültek, nekem van olyan kollégám, aki nem mint apuka, de ő hozta haza az anyukát és a gyermekét a kórházból a szállásra, tehát hogy ilyen dolgok történtek. És emellett ugye mi elkezdtük, mi nagyon sok adomány érkezett, nekünk az volt a policing, vagy az volt a menetrend, hogy mi nem lakossági adományt itthon használtunk fel, mert azt a határon átvinni nehéz, mert ugye vannak azért bizonyos jogszabályok, vámszabályok, főleg unión kívül, hanem mi a céges adományokat, amiből sok volt, ugyanaz volt, és ugyanolyan lejáratú volt, azt szállítottuk, ami külföldre, nyilván olyan is volt, ami hazai célú volt, de ami Kárpátaljára ment, voltak nagy multinacionális cégek, akik kifejezetten erre adományoztak, és itt Miskolcon a regionális katasztrófa raktárunkban volt az a pont, itt be lehetett oda menni kamionnal, és érkeztek, következően a felpakolás volt, és akkor volt, hogy 11 kamionnal is mentünk Kárpátaljára. Csapra, Ungvárra, attól függ, hogy a kárpátaljai szervezet ugye hova kérte ezeket, és ezt a java részét ezeknek az adományoknak ők ott úgy mondjuk, amikor ott vagyunk, Kárpátaljánunkban, hogy ott belső menekülteknek mondják, ugye aki Nyugat-Ukrajnából, Kelet-Ukrajnából jött, mert nem akart átjönni, de biztonságos területére érkezett az országnak, és ott is volt olyan időpillanat, hogy Kárpátaljának a lakossága megduplázódott. Hát ugye gazdaságilag sosem volt erős Kárpátalja, mondjuk talán így ez elég helyes, ha így mondjuk, és hát ott egy kicsit megterhelte az infrastruktúrát, hogy 1 millió helyett 2 millióan laktak. Tehát, hogy ez így, de főleg a nagyvárosokban, Ungváron például, vagy Beregszász, vagy Munkácson, tehát, hogy ez nehéz. Ott is nehéz ügy volt, ott is kialakultak a tömegszállások, ugye nem volt, soha nem lehetett szálláshelyet bérelni, mert ugye ők nem azért menekültek, mert szociális szempontból, hát voltak ott, nem tudom, Porsche-k, meg Teslák, meg minden volt, de hát nyilván ők a háború elől menekültek. Úgyhogy minden hotel, minden, tehát egyszerűen nem volt szabad szállása, és ott az első napokban az ottani Vöröskeresztnek is, mint hogy mi is azt csináltuk rögtön az első éjszaka már Záhonyban, meg az összes határátkelő helyen, ott ők is ezt csinálták a másik oldalán a határnak, mert az ungvári vasútállomásra érkeztek, ugye Ungvárnak van egy közvetlen szlovák határátkelője, és ugye Ungvár az fő vasúti vonalban nincsen benne, az Munkács van benne, hogyha Kijev-Budapest viszonylaton, úgyhogy ott Ungváron és Munkácson is voltak a vasútállomáson ilyen nagy pontok, ahol most egy, csak egy ilyen apró dolgot mondjuk, elindult valaki, de ő cukorgyógyszert szed, és neki azt kell szedni. És akkor elindultak, de hát harmadik nap már nem volt cukorgyógyszer, de azt kellett szedni, mert ugye azt muszáj, és akkor volt, hogy adott pillanat, abból nem volt. És akkor azt a nemzetköziséget, és akkor lehetett megérteni azt, és nekem is ez megrázó volt, hogy a Vöröskereszt világszervezet, tehát amikor a én kollégáim, vagy nem az én, hát a Vöröskereszt kollégáim, én úgy mondom, mint Vöröskeresztes, a Záhonyi egészségpontunkon ott voltak a mi kollégáink, ott voltak a spanyol Vöröskereszt kollégái, és akkor az ungvári, vagy a munkácsi vasútállomásról, meg a Ungvárnak a szlovák oldaláról, ők így hárman, négyen egyeztettek, hogy fog érkezni az a kerekesszékes néni, akinek segítségem, hogy le kell szállni a vonatról, ugye kell neki segíteni, nem küldtek vele kerekesszéket, hozzatok el, ilyen gyógyszer kell neki, tehát szóval ez a fajta nemzetköziség, és az együttműködés, ez egy nagyon, ez is megható volt már, hát voltak ott egyéb megható pillanatok is, úgyhogy ez is nagyon érdekes volt. Nem a Magyar Vöröskereszt volt a legnagyobb támogatója a Kárpátaljának, hiszen ott utána beindult a Nemzetközi Vöröskereszten belül együttműködés, azt hiszem, hogy a kárpátaljai megyét a finn és az osztrák Vöröskereszt támogatta olyan fejlesztő programokkal, egészség, ilyen mini klinikát ott úgy hívják, hoztak létre. Ugye nem volt elég megfelelő infrastruktúra sok ember ellátására, de az első 4 hétben, amikor az első este beszéltem az igazgató, és mondta, hogy mi kell. Hát áramszünetek, agregátor kell. Jó, akkor indult 3 kolléga, nem volt mit csinálni, nem úgy majd menne. 3 kolléga indult Egerből, Salgótra, Miskolcra, és akkor van nem x darab, most nem mondom milyen barkácsáruház Magyarországon, és felhívta őket, jó, hát 3 darab van Kaposváron, 2 Budapesten, 1 Debrecen, és akkor a 3 autó összeszedte azt a 20 darab agregátort, amit másnap hajnalban muszáj volt vinni, mert ott a ungvári, nem tudom, vasútállomás úgy kellett, ott úgy főztek kaját, meg egyebek, hogy ezek ott voltak. És abban az első 4 hétben, és ebben volt gyógyszertől kezdve ilyen különböző, ilyen agregátorok, ilyen energiatermelésre szolgáló dolgok, volt élelmiszer rengeteg, voltak különböző védőfelszerelések, úgyhogy abban az első 4 hétben azt az a Magyar Vöröskereszt támogatásával tudták megszervezni. Aztán nyilván ez beáll ennek is a rendszere, tehát hogy mi is ugye ezt csináltuk, hogy minden héten 3-4 napot kint voltunk februártól, nem tudom, május végéig, ami olyan mennyiségű adomány érkezett, és ott olyan típusú segítségre volt. Én nagyon sokat, ugye van még egy fontos dolog, hát ez is szakmai kérdés, de ugye nem úgy van, hogy most összeszedünk valamit, és azt oda visszük, hanem ők megmondják, hogy mit kérnek, mert ugye nyilván náluk is nem dugíthatjuk be a raktárakat, tehát hiába akartak felajánlani, egyszerűen 4 kamion vizet felajánlották, és akkor itt állt másfél hétig, mert amíg egyszer már vittünk egy, akkor utána vittük a következőt, hogy ne az legyen, hogy bedugult a raktár nekik 4 kamion víz, hanem nem fér be minden, szóval ezekre is kellett a koordináció, úgyhogy ez egy nagyon turbulens, nagyon intenzív időszak volt, inkább úgy mondom.
Kicsit más területre átevezve, azért a Vöröskeresztnek, illetve önöknek több más dolguk is van, méghozzá ugye véradásszervezés, elsősegélynyújtó versenyek, ugye ezt említett, hogy fiatal korában is részt vett ezeknek a szervezésében, vagy ezekben valamilyen módon, most is nagyon aktuálisak ezek.
Igen, a Vöröskeresztnek ugye vannak alap, mert amiről eddig beszéltünk, azok ugye szerencsére nem mindennapos tevékenységeink. Az úgynevezett alaptevékenységünk az valóban a véradásszervezés, elsősegélynyújtás és a szociális segítségnyújtás. Ugye itt most kezdhetjük a véradással, ugye a véradásszervezés az egy 1939 óta tartó folyamat, én azt hiszem, hogy ha valaki a Vöröskeresztet meglátja, biztos a véradás fog elsőre eszébe jutni. De ez jó is, hiszen ezzel érjük el a társadalom legszélesebb rétegét, hiszen ugye mi azt tartjuk, hogy kétféle ember létezik, vagy aki véradó, vagy aki véradó lesz. Tehát ugye magunkat is motiválva, ugye ez egy nagyon fontos feladata, ugye a megfelelő vérkészletek mindig rendelkezésének. Az elsősegély nyújtásban pedig a társadalmi elsősegély nyújtás oldala az, amivel mi foglalkozunk először, ami azt jelenti, hogy azt szeretnénk, vagy az a végső cél, hogy minden ember legyen laikus elsősegély nyújtó, tehát azokat a 8-16 órában elsajátítható alapvető fogásokat, töréseknél, vérzéscsillapítás, életmentő műfogásokat mindenkinek jó lenne, hogyha készségszinten tudná csinálni, és az újraélesztés csak addig a 5-10 percig, amíg a mentő kiér a helyszínre. Ugye ezzel lehet életet menteni, tehát ez egy nagy küldetés a Vöröskeresztnek, ezért vannak a versenyek, hiszen ugye a fiataloknál ugye ez egy nagyon jó motivációs feladat, vagy egy nagyon jó motivációs rendszer, hogy versenyezni lehet benne, ott valóban készségszintre alakulnak ki. Ugye azt a Balaton első szerintő szolgálatot mondtam, azért ott olyan 16 éves fiatalok vannak, akik zokszó nélkül letérdelnek, egy 50 éves német nyugdíjas mellé is megkezdik az újraélesztést, nem úgy, hogy úristen, mit kell csinálni, hanem készségszinten, és nagyon sok életmentés is történt így, amíg én is ott dolgoztam ott, hogy készségszintű, nyilván nagyon sok gyakorlásom, nagyon sok felkészítéssel, de ott kell egy olyan lélekjelenlét is, hogy amikor bajban nem a fejünket fogva elszaladunk, hanem oda megyünk, megnézzük, segítünk, valami történik. Illetve a szociális segítségnyújtás, amit mi szervezeten belül ugye két felé választunk, tehát van egy intézményen kívüli, ami elsősorban a gyűjtéseket, a különböző szociális akciókat, karácsonyi akció, ugye különböző ünnepkörökhöz kapcsolódó osztásokat jelent, illetve egy intézmény segítségnyújtás, ami meg ugye egy másik fajta, inkább ilyen, tehát ez egy professzionális olyan tevékenység, mint például a hajléktalanellátás, vagy ide tartoznak meg a bölcsődeink is, mert ugye Magyarországon is a szociális rendszernek a része a bölcsődei ellátás. És emellett vannak még számos más tevékenységünk. Hát ezek azok a feladatok, amit azért nehéz elvégezni, mert ugye a véradásban minden nap akciózni kellene, ugye, hogy ma azért adjunk vért, mert meleg van, holnap azért, mert karácsony van, közben pedig heti egyenletességre kell nekünk törekednünk, azért, mert vannak olyan vérkészítmények, amik pár napig eltarthatnak, tehát nekünk az a jó, ha minden nap ad 50 ember vért kész. Az lenne a legideálisabb, nyilván ez nem így van, mert egy nap 100-an adnak, következő nap meg csak 20-an, vagy csak, hát ez is idézőjelben, de ettől függetlenül ugye ez országosan kell kijöjjön, tehát csak mondom, hogy a megyében mi kb. 15-16 ezer véradást tudunk megcsinálni egy évben. Ebben próbáljuk azt, hogy ez legyen heti egyenletességben, és ezért egy nagyon komoly szervező munka, meg tervező munka van emögött, hogy ezt már elvileg most is tudjuk, hogy hova megyünk decemberben, nyilván aztán azt aktualizáljuk, hogy majd hogy van, nyilván tudjuk, hogy a nyári időszakban hogyan kell szervezni, akkor egy picit ugye mindig nehezebb a véradás szervezés, és hát nyilván nem szeretjük az 5 napos munkaszünet napokat, csak mi vagyunk éppen, nyilván viccelek, mert mi is szeretjük, de akkor nehezebb ezeket a dolgokat megszervezni. Úgyhogy ezekre mindig készülni kell, de hát ugye van naptárunk, tehát tudjuk, hogy mikor lesz augusztus 20-a, meg hogy mikor olyan karácsony, meg hogy júliusban meleg lesz, tehát hogy ez nem azért mondom, csak hogy nyilván ez mindig egy picit nehéz, mert most ezért nehéz, most azért. És hát nem akció jellegű, tehát ugye, hogy mindig kell, minden nap kell ezzel foglalkozni. És hát az intézmények is ilyenek, tehát ott is nyilván a hajléktalanellátásban a tél az rosszabb, mert hideg van, jóval jobban kell figyelni, hiszen ugye az emberi egészségre ártalmas dolgok történhetnek, hogy kiül az ember, vagy valami, tehát ugye nyilván az utcai szolgálatokat jóval megerősítve kell elvégeznünk, nem lehet olyan, hogy valaki kimarad az utcán, mert nekünk nincsen férőhelyünk mondjuk, ilyen nyilván nálunk nem is történik, de nyilván egy jóval nagyobb felelősség van télen, mert aztán, hogyha véletlenül kint alszunk nyáron, akkor nem történik semmi, mert akkor is 20 fok van, de hát ezzel is kell foglalkozni, és ott is az ellátás mellett, ott is rengeteg a szakmai program, a közfoglalkoztatási mintaprogram, ilyen olyan lakhatási támogatás, külső lakhatások, hogy ugye fejlesszük is a klienseket, szóval minden olyan területről, amiről beszéltünk, ugye az még tartalmaz számos más dolgot, valakinek nagyon sok területen valahol nagyon sok pályázat van, ott a pályázati elszámolás nehéz, itt egy közbeszerzést nyertünk foglalkoztatásba, ott az a nehéz, szóval nagyon sok rétű, tehát ugye itt a mi megyei szervezetünk, hogy inkább úgy mondom, hogy ez a 3 megyei szervezet, tehát a Borsod, Nógrád, Heves, itt azért 250 munkatárs van, szinte az összes önkormányzattal, hát az összes nagyváros önkormányzatával, de a települési önkormányzatokkal is kapcsolatban vagyunk, megyei önkormányzatokkal, nagyvárosokban, Miskolcon, Salgótarjánban a szolgáltatói szerepben vagyunk, vagy itt Borsodnál, a megyei önkormányzatnál is feladatot vállaltunk, és minőséget szeretnénk adni szakmai munkában, tehát ez a folyamatos egyeztetéseket igényel, és olyan komoly szakmai munkát, hogy a kollégáim előtt nyilván le a kalappa, van mindenki a saját szakterületén, hiszen jó szolgáltatók vagyunk, akkor muszáj minőségben teljesítsünk.
Mondjuk úgy, hogy a három szervezetnek vármegyei elnökeként egyfajta minta is lehet mondjuk azoknak a fiataloknak, akik akár most a Vöröskereszthez csatlakoznak, vagy már önkéntesként dolgoznak. A segítségnyújtás terepen milyen érzés, összegezve, miért jó a Vöröskeresztnél lenni, dolgozni minden nap?
Elsőként azt mondom, hogy én mindenkinek javaslom, hogy ezt próbálja ki. Másrésztről nagyon trendi és nagyon szép egyenruhánk is van. A világ legismertebb, azt hiszem a világ második legismertebb, de ebben nem hiszek emblémájával, mert volt olyan kimutatás, az olimpiai jel az első, és a Vöröskereszt a második. Szerintem a Vöröskereszt az első, az olimpia a második, mert a Covid-ban a Vöröskereszt dolgozott, az olimpia meg elmaradt. Ugye ez így vezettem le magamban fél év viccesen, de most komolyra fordítva a szót. Nyilvánvalóan a nagyon sok ember, önkéntes munkatárs, ő a terepi munka miatt csatlakozik a Vöröskereszthez, tehát valakinek a véradásszervezés a kedvence, valaki szeret gyűjteni, valaki szeret adományt osztani. Az ifjúsági önkéntesek imádják, amikor katasztrófa gyakorlaton lelógatja őket a szikláról, és onnan kell őket megmenteni, oda sem merek nézni. Nyilván van egy jogi háttere, meg biztosítás, meg egyebek, de akkor is, tehát, hogy, és ezt szeretik. Tehát ez teljesen rendben van. Én nekem személyesen nyilván hát jóval kevesebb időm van arra, vagy lehetőségem van inkább úgy mondom arra, hogy terepen legyek. Viszont mondjuk az ukrán helyzet ebből a szempontból más volt, mert ott én ott személyesen is ott voltam, de annak idején Beremenden dolgoztunk, amikor a menekült válság volt. De ott oda is elmentem személyesen, mert nyilván kollégákat azért olyan helyre jó küldeni, hogy tudjuk, hogy mibe küldjük őket. Ez egyik oldala. Úgyhogy mindenkit csak bíztatok arra, mert a Vöröskereszt egy olyan szervezet, ahol mindenki meg tudja találni a helyét, tehát lehet ilyen-olyan nehézséggel is érkezni, meg lehet nem nehézséggel is érkezni, és mindenki. Én még olyan, nagyon kevés olyannal találkoztam, aki nem találná meg itt a helyét. Másrésztről a Vöröskereszt is egy munkahely, tehát ugye itt is, itt ugye beszéltünk, hogy van 250 munkatársunk, akik én úgy mondom mindig, hogy ők a professzionális segítők, nyilván azt is gondolom a saját kollégámra, hogy professzionálisak, de elsősorban azért professzionálisak, mert fizetést kapnak érte, tehát az a dolog, hogy minden nap segítsenek. És az nagyon fontos dolog, hogy munkáltatóként is, mint munkahelyként is olyannak kell lenni, ahol az emberek szeretnek dolgozni, mert ahol szeretnek dolgozni, ott a teljesítménynek a minősége is egészen más. És én ebben nagyon elhivatott vagyok, hogy ezt hogy teremtsük meg. Nyilván nem úgy, hogy sok babzsák van és sörcsapok, tehát nem így gondolom, bár vannak babzsákjaink, mert gyártunk babzsákot, hanem úgy gondolom, hogy egy olyan minőségi feladatot kell elvégezni, ami megadja azt a fajta szakmai sikert a kollégáknak, amiről beszéltünk is, hogy segíteni miért jó. És látják azt, hogy innen ide el lehetett jutni, és itt most teljesen mindegy, hogy a hajléktalanellátásról beszélünk, ami egy viszonylag kevés sikerélményeket tartalmazó szakág, mert sajnos az. Vagy beszélünk arról egy foglalkoztatás szervezőről, akinek minőséget kell gyártania egy társadalmi vállalkozásban, de közben esetenként a saját kollégáinak, akik javarészt megváltozott munkaképességűek, még ilyen szociális segítségnyújtást is kell nyújtani. Nem csomag tekintetben, hanem néha szociális ügyintézésben, néha egy kis életvezetési tanácsadásban. Tehát egy jóval terheltebb munkakör, mint hogyha valaki elmenne és állatgondozó lenne egy kecskefarmon, hanem nálunk még van egy ilyen kiegészülő is. És ezért én rendkívül büszke vagyok az összes munkatársamra, hogy ezt vállalták, és ezt meg is csinálják, és én azt gondolom, hogy látszik is rajtunk az, hogy jó emberek dolgoznak nálunk, nem nagy a fluktuáció, nyilvánvalóan van fluktuáció, ez egyértelmű, de azt gondolom, hogy mindenki úgy áll a munkahelyhez, és az is egy nagyon komoly elvárás, hogy úgy is kell, hogy a munkahelyhez hozzáálljon, hogy ő egy minőséget szeretne létrehozni, tehát a középszerűség az nem elegendő, hogy hát befejeztük a munkát, hazamentünk, hanem hogy abba bele kell tenni azt a minőséget, amitől ez egy minőségi munka lesz. Nyilván vannak szakmai vitáink, ami teljesen normális, tám még szeretem is, amikor vannak, nem mindig, de nyilván az ember szereti, mert akkor mindig arra gondolok, hogy nyilván valami szakmai vitának a végkifejlete az lesz, hogy egy jobb szolgáltatást tudunk a végén nyújtani.
Igazgató úrnak mit adott az életéhez a Vöröskereszt? Bármilyen terén is.
Ezt valóban nehéz megválaszolni. Hát nekem az életem valahogy úgy alakult, hogy minden a Vöröskereszthez kapcsolódik. Nyilván a életem összes, nem tudom, ilyen mérföldköve ide kapcsolódik. Azért, mert 16 éves korom óta valahogy úgy alakult ki, hogy ez egy elsődleges elhivatottsági pont lett a Vöröskereszt már. középiskolás koromban is, és utána is már fiatal felnőttként is, és utána a Vöröskereszt mellett végeztem el a főiskolát. Tehát, hogy mindent oda tudok kapcsolni, hát akkor az volt a Vöröskereszt, amikor nem tudom, ide költöztem, vagy amikor megnősültem, vagy amikor nem tudom. Tehát minden ez, minden e körül forgott, ez egy szempontból én szerintem biztos nehézség, vagy lehet, hogy egy ilyen beszűkültség is. A másik oldalon viszont az, mondom, a minőségnek viszont ez a javulását, tehát a jó minőséget viszont ezt tudja. Tehát én egyáltalán nem bánom azt, hogy nekem egyetlen munkahelyem volt eddig, ami a Magyar Vöröskereszt. Nyilván nagyon sokféle dolgot kecsöm, változatos a munkaköröm, tehát nem arról van szó, hogy minden nap 20 éve, vagy 28 éve minden nap ugyanazt kellene csinálni, mert azt nyilván nehéz lehet, de én nem tudom azt elképzelni, hogy 3 évente új munkahelyre menjek, és remélem, hogy hát ezt majd aztán majd töröljük, hogyha nem így lesz, de remélem, hogy lehet, hogy a nyugdíjba is innen szeretnék elmenni. Úgyhogy, és addig még tudom, hogy számos kihívás lesz, és számos területen is fogunk dolgozni, mint Vöröskereszt, de azt remélem, hogy ez tud jelenni. Mindent meg tudott adni nekem személyesen is a Vöröskereszt, mármint munkahelyként, amit én szerintem elvárhattam. Nem volt mindig jó, nem volt mindig kellemes, de hát mindig volt lehetőség arra, hogy úgy dolgozzunk, hogy egy kicsit jobb legyen. És azt gondolom, hogy ez a díj is talán egy picit annak szó, hogy ez nehéz azért teljesen személyesre venni, és nem is kell szerintem, hanem nyilvánvalóan inkább annak a megerősítése, hogy az én tevékenységem a Vöröskereszt tevékenységével együtt. Azt valaki észrevette, azt valaki értékeli, és egy olyan, inkább azt mondom, hogy olyan erőt, vagy olyan biztatást a jövőre nézve, hogy akkor ez lehet, hogy jó irány, ezt az emberek látják, mert ha még annyi idő van, ugye van egy észak-borsodi elnöke a Vöröskeresztnek, biztos lehet, hogy fogja hallgatni, akkor majd remélem nem haragszik, hogy azt elmesélem. Sánta Klárának hívják, egy nagyon kedves védőnő, aki volt az év védőnője is egyébként egy pár évvel ezelőtt, és azt, ugye mi nálunk a Vöröskereszt egy egyesület, tehát be kell fizetni a tagdíjat éven, tehát ez 600 forint egy évre, vagy 1000 forint, tehát ugye egyáltalán nem jelentős összeg, és ő is alapszervezeti vezető, és nekünk van egy szabály, nem tudom, október 31-ig be kell hozni a tagdíjakat, alapszervezet, jó. És akkor ő egy ilyen jókedélyű hölgy, és akkor mesélte egyszer valamelyik évben, hogy hát szedte be a tagdíjakat, és valaki megkérdezte tőle, hogy hát és mit adott neked a Vöröskereszt, vagy mit ad nekem a Vöröskereszt, hogy 1000 forintot befizessek, de hát ugye azért gondolom, ilyen viccesen hangozhatott el, és akkor mondta neki Klára, hogy hát addig örülj, amíg a Vöröskereszt neked semmit nem adott. És végül is gondolkozik, igen, ez egy valóban egy mély mondat, mert valóban úgy van, tehát hogyha a Vöröskeresztnek mi adni tudunk, tök mindegy, hogy mit, mert megbízunk benne, és ő segíteni tud vele, addig jó. Ugye, hogyha nem vagyunk a szociális rendszernek úgy a résztvevői, hogy mi ügyfelei lennénk, vagy az egészségügyben nem vagyunk olyan helyzetben, hogy kell, akkor lehet, hogy a Vöröskereszttel kevesebbet találkozunk. Nálunk nem, mert nagyon sokat azért kültéren vagyunk, gyűjtések vannak, azért sokat szereplünk, de maga ugyan szolgáltatási szerepkör nem kerülünk a Vöröskereszttel, és az nagyon jó, én szerintem, az nagyon jó. És hát én ezúton is köszönöm mindenkinek, aki a Vöröskeresztet támogatja, és ezzel a kis ilyen vicces mondottal inkább csak azt akartam mondani, hogy nagyon sokan vannak önkéntesek és munkatársaik nap mint nap, ki kisebb, ki nagyobb intenzitással, ugye, ahogy munkája engedi, azzal foglalkozik, hogy a valamilyen típusú rászorulónak segítsen, és hát ezért köszönöm szépen mindenki támogatását ez ügyben.
Kedves hallgatóink, Pro Urbe kitüntető címben részesült a Magyar Vöröskereszt Borsodabolyi-Zemplén vármegyei szervezetének vezetője Grubert Roland. Vele beszélgetett Sütő Dávid Pelé.